azt kezdtük el itt kint, hogy lehet, hogy a kapcsolatokról kellene beszélnünk. Karácsony kapcsán valahogy ez így előjön, nem? Kapcsolatok. És talán különösen nagy hangsúlyt lehetne a házassági kapcsolatra fektetni, férj és feleség. De ugyanezek a kategóriák érvényesek a szülő-gyerek-gyerek-szülő kapcsolatra, és érvényesek a gyülekezetben lévő egymás közti kapcsolatokra, Krisztus testére, a barátságokra, a szervezeti kapcsolatokra, legyen az szolgálat, munkahely, sport, ahol emberek egynél többen vannak. Ott nyilvánvaló ez a fajta kapcsolat. És aztán lehet, hogy érdemes rámutatnunk arra, hogy mindennek a forrása az Istennel való, és aztán az önmagunkkal való kapcsolatunk. És hogyha javítani akarunk ezen az egészen, ha változtatni akarunk rajta, akkor a forrásánál kell kezdenünk. Mert a probléma felismerése, a gyengéinkre való ráébredés önmagában még nem szabadít meg magától a problémától. Tudod, rosszul vagyok, nem tudom miért. Aztán egy ponton tudom, hogy miért, de akkor sem tudom meggyógyítani magam. És a gyógyulás kizárólag az Istennel való személyes kapcsolatunkban van, és talán erről is érdemes beszélnünk. Úgyhogy az első, amit szeretnék felolvasni nektek, az egy vers, és aztán pedig imádkozzunk. Ez Példabeszédek 14-ben van, és így hangzik, hogy az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le. És hogyha azon tűnődnétek, hogy ez hogyan a kapcsolatokhoz, akkor tűnődjünk rajta együtt, mert én sem vagyok benne biztos. Drága Uram, köszönjük neked ezt a mai reggelt, és tényleg éhesek vagyunk rád. Hallani akarjuk a te bölcsességedet, a te tanácsodat, Uram. Még akkor is, hogyha ez néha nehéz, ha néha a tanácsod minket győz meg arról, hogy tévedtünk, hogy egy olyan úton járunk, amin talán nem kellene, hogy nekünk kell megváltoznunk, nekünk kell megfordulnunk. De nem baj az, Uram, mert tőled a feddés is édes. Amikor te ránk szólsz, az is örömmel van teli, és a szeretetet süt át rajta, bármennyire szigorúak is legyenek azok a szavak. Úgyhogy köszönjük, Uram, a kijavítást, és köszönjük azt a mérhetetlen szeretetet, azt a feltétel nélküli szövetséget, amit kötöttél velünk, és értünk. Úgyhogy áld meg ezeket a szavakat, gondolatokat, te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Szóval ezt mondja itt ez a példabeszéd, hogy az asszonyi bölcsesség építi a házat. És tűnődöm rajta, hogy miért az asszonyról beszél. Mert mondhatná azt is, nem, hogy a férfiúi bölcsesség, vagy az emberi bölcsesség. És az egyik gondolat, ami így eszembe jutott, az, hogy Isten ugye három képet használ arra, hogy a mi kapcsolatunkat leírja ő vele. És az egyik kép a házasság képe, ahol ő a férj, ő a vőlegény, és mi pedig a mennyasszony vagyunk. Ő a kezdeményező, mi az elfogadók. Ő a szerető, mi a tisztelő. És lehet, hogy azért használja az asszonyi képet ebben a versben, hogy erre is utaljon, hogy ez a bölcsesség nem csak a mi kapcsolatunkra érvényes, egymással, vagy a feleségünkkel, vagy a természeti életünkre, hanem a vele való kapcsolatra is. És ezt mondja, hogy a bölcsesség építi a házat. Nem tudom, ki az, aki építkezett már? Van, aki igen, van, aki nem, de mindenki el tudja képzelni, milyen az. Az építkezés az nem egyik pillanatról a másikra a dolog. Az nem olyan, hogy bérelsz egy lakást, tudod, hogy találtál egy tökéleteset, és beköltözöl. Vagy, és nem is olyan, hogy tudod, hogy béreltél egy lakást, és hát nem tökéletes, de kit érdekel, hát úgyis továbbállok. Hanem a házépítés az egy hosszú, hosszadalmas dolog, egy olyan dolog, ami mellett teljesen el vagy kötelezve, valami, amiben a fél vagyonodat beleteszed, valami, ami te akartál, és amit te végig is akarsz jelni, és teljesen természetes, hogy sok munka van addig, amíg elkészül. És amikor kész van, akkor is még csinosítgatod, még berendezed, még gondoskodsz is róla. Tudod, amikor kész van, és leesik egy cserép, akkor visszarakod. Nem azt mondod, hogy a nyomorult ház, és nem. Tehát, hogy a házépítés. És ezt a képet használja, azt mondja, hogy a bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le. És milyen éles ez a kontraszt? Azt mondja, hogy a saját kezével rombolja le. Hogy vonatkozik ez egy kapcsolatra? Egy kapcsolat az olyan, mint egy ház. Valójában, ha férj és feleségről beszélünk, akkor az a kapcsolat maga az otthon. Az a kapcsolat az életünk egy jelentős része. A Isten után ez a kapcsolat a legerősebb. Az Istennel való kapcsolat után ez az első. És itt olyan szigorú képet használ a Biblia, hogy azt mondja, hogy lesznek ketten egy testé. A feleségeddel, a férjeddel való kapcsolatod olyan, mint amilyen a kapcsolatod a kezeddel. Gondolj bele, hogyha ott problémák vannak. Mondjuk a kommunikáció megromlik, a kéz, mondjuk a jobb kéz és a fej között. És már nem működik. Vagy rosszul működik, tudod? És mellé nyúlok. Problémát jelent ez? Hogyne? Vagy megromlott a kommunikáció, és mellé nyúlok, és mit csinálok ezzel? Hé, de figyelj, te kéz! Hogy merészelsz te ilyen lustának, ilyen gyengének lenni? Szedd össze, még egy dobásod van. Hogyha nem szeded össze magad, nem is tudom, mit csinálj. Én elválok tőled. És akkor tudod, a kéz egy kicsit remegve, de ugyanúgy mellé nyúl. És tudod, megbüntetem a kezemet, de az én vagyok, és nekem fáj. Végtelenül szoros ez a kapcsolat, egyszerűen annyira, hogy nincs egyetlen olyan része, ami ne hatna azonnal vissza rám. Úgyhogy, ha baj van a kapcsolatban, akkor baj van az egész életemben. És ami itt a lényeg az, hogy vannak hozzáállások, vannak magatartásformák, van egy gondolkodásmód, ami bölcsességnek minősül, és amely építi ezt a kapcsolatot, amely javítja. Láttatok már nagyon ügyes embert, testművészeket, sportolókat, táncosokat? Náluk teljes a harmónia a fej és a testük között. Nagyon jó a kommunikáció, de mi előzte ezt meg? Hosszú éves edzés, rengeteg befektetés, rengeteg tanulás, rengeteg alázat, rengeteg megtörtség ahhoz, hogy az működjön. Bölcsek voltak, és befektettek, és ez a bölcsesség egy házat épített, amit tudod, lehet, hogy most ránézel egy nagyszerű kapcsolatra, és azt mondod, hogy hú, milyen szerencsések. Figyelj, légy nyugodt, nem azok. Légy nyugodt, ők is ott kezdték, ahol mindenki. Nem úgy születünk, hogy rá vagyunk hangolódva egy másik emberre, hanem rá kell hangolódnunk. És egy házat építünk, ha bölcsek vagyunk. A bolondság pedig ezzel szemben lerombolja azt a házat. Nem tudom, ismeritek-e azt a példát, vagy ezt a képet, amikor egy kisgyerek homokvárat épít a strandon, és hosszú órás munkája benne van abban, hogy fölépítsen egy gyönyörű homokvárat. És gyönyörű lett, tényleg? Ez mivel emberek megállnak, tudod, arra sétálnak, és ó, és van egy bástyája, amit föl akar építeni. És az túl magasra építi ezt a bástyát, és ez mindig leomlik. Felépíti, és leomlik. És tudod, egy ponton annyira dühös lesz, hogy fogja magát, és szétrugdossa a homokvárát. 3 óra munka, még mielőtt befejezte volna, mert elvesztette a türelmét, mert frusztrált lett, mert megbántódott, mert valahol valami átbillent, ellenségévé teszi őt annak, amiben eddig befektetett. És egy homokvárra nem olyan nagy dolog, egy homokvárat szétrugdosni, de amikor a saját életemet rugdosom szét, amikor a kapcsolatomat a feleségemmel, a férjemmel rugdosom szét, amikor a munkahelyemet verem szét, amikor a sportkört verem szét, amikor a barátomnak válok az ellenségévé, mert bolond vagyok, az őrület, ugye? Úgyhogy talán van itt mit tanulni. És tisztában kell lennem azzal, hogy van egy csomó olyan gondolataim, olyan hozzáállásom, olyan szavaim, olyan tetteim, amik ebbe a bolondság kategóriába tartoznak. Rugdosom szét a homokvárat, a saját kezemmel, és próbáljuk meg rájönni erre, hogy mik ezek, és hogy működik ez. Az első igazság, amit érdemes felemelni, az az, hogy a kapcsolatunk bárkivel legfeljebb annyira lehet jó, mint amilyen a kapcsolatunk önmagunkkal. A helyzet az, hogy nem tudunk mást adni, mint amit elfogadtunk. Nem tudunk mást adni, mint amit mindig is adni szoktunk. Viszont a helyzet az, hogy az elsődleges kapcsolatunk, még mielőtt megtértünk, az a kapcsolat önmagunkkal. Tehát mondjuk azt, hogy én kritikus vagyok önmagammal. Egy maximalista vagyok, és saját magamtól követelek. És azt mondom magamnak, hogy már megint nem csináltad elég jól, már húzzál bele, legyél ügyesebb, gyerünk, tudsz ennél jobbat is, és micsoda marha vagy, hogy ezt is elszúrtad, akkor ez a kapcsolat önmagammal meg fog mutatkozni a kapcsolatomban másokkal is. Alapvetően ez lesz a hozzáállásom egy másik emberhez is, ha bár lehet, hogy a kultúrám egy kicsit civilizáltabbá teszi annak a megnyilvánulását. Tehát mondjuk azt megtanultam, hogy nem beszélhetek így a munkatársaimmal, nem beszélhetek így a feleségemmel, de a valódi kapcsolatom vele az ezen az alapon áll. Tehát a nagy kérdés az, hogy milyen a kapcsolatom önmagammal. Most az önmagammal való kapcsolatomat pedig alapvetően az határozza meg, hogy milyen a kapcsolatom Istennel. Hisz ezeket a kérdéseket tesszük föl. Ki vagyok én? Mennyire vagyok értékes? Mennyire vagyok szeretetre méltó? És ide azt mondom, én, aki látom a saját hibáimat, hogy egy nyomorult bűnös vagyok, egy marha vagyok, és vagy nagyszerű vagyok, tökéletes vagyok, hibátlan vagyok. Van egy képem önmagamról, amely vagy az egyik végletbe, vagy a másik végletbe, de téved. Amikor a kapcsolatom Istennel helyessé válik, akkor a saját véleményemet lecserélem Istenére. Hisz megtanulom őt félni, megtanulok neki igazat adni, megtanulok alázatban élni, ami azt jelenti, hogy én tévedek, Istennek igaza van, és ő elkezd arról beszélni, ő a mindentudó, mindenható, engem végtelenül szerető Isten, hogy ki vagyok valójában. És azt fogja mondani, hogy figyelj, az vagy, akiért én az életemet adtam. Az vagy, aki annyira értékes vagy, hogy én a végtelen mindenható Isten a legnagyobb értéket nem sajnáltam, érted? Szeretlek úgy, hogy a fiamat adtam, hogy önmagamat adtam, és hogy mostantól soha örökké el nem távozom tőled. Bármit is tegyél, én hű leszek hozzád. Bármit is tegyél, én úgy döntöttem, hogy az örökkévalóság egy olyan hely lesz, ahol te ott vagy, hozzám annyira közel, amennyire csak közel bírsz lenni. És én az ajtót mindig kinyitom. Gondolkozz így magadról. Ez volt az első lecke Istentől felém. Szeresd magad. Nem, én sose szerettem magam. Üzleteltem magammal. Komolyan? Te vagy az az űrge, akin múlik az életem. Úgyhogy megpróbálok jobban lenni veled. De az, hogy szeretlek, az túlzás lenne. Gyerünk, csináljunk valamit az életből, de nem szerettem magam. És persze nem szerettem senki más sem. És a mázlim talán az volt, hogy ezt be is vallottam Istennek. Mondj, figyelj, tudom, hogy ennek az egész kereszténység dolognak a fő üzenete a szeretet, de ezt hagyjuk, ez nekem nem megy. Megmondom őszintén, nem szeretlek. Magamat se szeretem. De azt már megértettem, és elfogadom, hogy te szeretsz engem. És ahogy elkezdtem ebben a szeretetben megmaradni, tudod, nagyon nehéz ellenállni. És egy ponton azt mondtam, hogy oké, te ennyire szeretsz engem. Én pedig annyira hálás vagyok érte, hogy szeretsz. Hogy jövök én ahhoz, hogy gyűlöljem azt, akit te szeretsz? Hogy jövök én ahhoz, hogy azt mondjam, hogy tévedsz? Ez az ember nem méltó a szeretetre. És ez persze én vagyok az az ember, de... És egy ponton azt mondom, hogy igazad van. Szeretnem kell azt az embert. Szeretnem kell magamat. Feltétel nélkül. És tudod, ahogy így az önmagaddal való viszonyod megváltozik, egyszer csak megváltozik a viszonyod a másikkal is. Hisz semmi más nem tudsz adni, mint amit kaptál, és amit önmagadnak is adsz. Úgyhogy a megoldása bármilyen kapcsolati problémának az az Istennel való kapcsolatban és az önmagammal való kapcsolatban van. A második igazság, hogy a kapcsolatom veled nem az, amit mondok neked, hanem az, amit gondolok rólad. A kultúra megtanulta nem kimondani azt, amit gondolok. Mosolygok. Szia, örülök neked. És közben nem. De azt te is tudod. Valahogy levesszük az adást. Valahogy érzékeljük, hogy mi van ott mögötte. Úgyhogy a kapcsolatunk egymással nem az, amit mondunk, nem az, amit csinálunk, ha bár ezek nyilván durván befolyásolják, hanem az, ahogyan gondolkodunk egymásról. És mit jelent ez? Azt, hogy amikor javítani akarsz egy kapcsolaton, amikor építeni akarsz egy házat, akkor ne azon gondolkozz, hogy hogyan viselkedj elsősorban, hanem azon, hogy hogyan gondolkozz a másikról elsősorban. A gonoszság nem ott kezdődik, amikor megölöd a másikat, hanem ott, amikor megkeseredsz ellene, és megengeded magadnak azt, hogy nem vagy hálás érte. A lejtőnek nem a vége a probléma, hanem az eleje, ahol nem fordultam meg. És aztán minden egyes olyan pontja a lejtőnek a probléma, ahol nem fordultam meg. És persze a kétségbeejtő következmény az út végén van, de nem ott történt a hiba, hanem ott, amikor megindultam a lejtőn lefelé. És ez a gondolkodásunkban kezdődik, a hozzáállásunkban kezdődik, hogyan gondolkodom én a másikról. És tegnap voltunk egy ilyen kis összejövetelen, ahol házastársak gyűltek össze, és az házasságról beszélgettünk. Ott volt Pásztor Péterfai, Kornélék, a Zsoltiék, Szepiék, Slinglof Sanyiék, és kapcsolatról beszélgettünk. És a Pásztor Péterfai ezt mondta, hogy nem is a Zsolt mondta, hogy nem szabad megengednem, hogy megszűnjek hálásnak lenni a feleségemért. Szóval az ördögnek az egyik hazugsága az, hogy a feleségem nem ajándék. Nem ajándék. És ahogy én elkezdek így gondolkozni róla, úgy csökken bennem a készség arra, hogy meglássam benne az értéket, hogy hálás legyek érte, hogy szelíd legyek vele, hogy örüljek neki, hogy szeressem. Úgyhogy az alapkérdés az az, hogy mi az értéke a másik embernek, és mi adja a másik embernek az értékét? Ez jó kérdés? Mi az értéke a másiknak? Akár az önző szempontból, tehát én számomra mi az értéke? És mi adja ezt az értéket? Ugye hogyan gondolkozik a világ? A világ azt mondja, hogy a másik ember értéke az, amennyire a hasznomra van. És ez a haszon, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mennyi pénzt hoz nekem, hanem mondjuk egy férfi, hogy ránéz egy nőre, mennyire szép egy nő. Az én hasznom az, hogy gyönyörködtet. Kicsit most egyszerű vagyok. Egy nő számára mondjuk egy férfi, hogy mennyire szeret engem, mennyire elégíti meg az én szükségemet szeretet iránt, mennyire ad biztonságot, nem tudom, jót mondok-e, de talán ezek fontosak. A férfinél ugyanez, hogy mennyire tisztel engem, mennyire érzem én magam királynak mellette, azzal abban a tiszteletben, amivel ő körülvesz engem. És ez az én hasznom. Ez az én hasznom. És azt mondom, hogy azt fogom szeretni, akitől a legtöbbet kapom. És az értékét a másiknak a teljesítménye határozza meg. Mennyire tudja megelégíteni az én szükségeimet? Kicsit nyers vagyok talán. De a világ alapvetően így gondolkozik. A szeretet szót akkor használja, amikor talál valakit, akit arra fog használni, hogy megelégítse a szükségeit. Szeretlek annyit jelent, mint hogy te vagy az a szerencsés, akit kiválasztottam arra, hogy, hogy megelégítheted a vágyaimat, szükségeimet. De hogyha ezt megengedjük a kapcsolatainkban, akkor óhatatlanul bolonddá válunk, és rombolni fogjuk a kapcsolatunkat. Miért? Mert egész biztos, hogy az a másik ember csalódást fog neked okozni. Egész biztos. Miért? Mert az egy bűnös ember. Egy tökéletlen ember. Valaki, aki miközben a jót akarja tenni, csak a rosszat tudja tenni. Ugye a Róma 7 szerint. És ha ez az alapja annak, hogy te hogyan gondolkozol róla, akkor előbb-utóbb úgy fogsz róla gondolkozni, mint egy értéktelen valakiről, aki nem tudja teljesíteni azt, amit kellene. És az értékmérőd ellened fordul. Az elején, amikor láttad benne az értéket, ez nagyon jól működött, milyen csinos, milyen aranyos, ó, mennyire szeret a fehér lovon érkezett lovag, és ahogy elkezd alul teljesíteni, ami garantált, úgy értem, garantált, adjam írásba, biztos. Én megmondtam a feleségemnek, figyelj, biztos, hogy csalódni fogsz bennem. És ez a rendszer azonnal ellenem fordul. És a gondolkodásomban megszületik a hálátlanság, megszületik a kritika, megszületik a keserűség, és egyre inkább csökken a képességem arra, hogy én a saját felelősségemet, miszerint szeressem a másikat, teljesítsem. Úgyhogy az értéket annak az embernek Isten adja. Mitől vagy te értékes? Attól, hogy Isten teremtett téged a maga képére, és attól, hogy ő igaznak nyilvánított, és egyé vált veled. Az vagy, akinek Isten mond téged, és ő a legmagasabb, a létező legmagasabb értéket tulajdonította neked. Erről beszéltünk már, ugye? János evangélium a 17 szerint egyek vagyunk Istennel. Meg is nézhetjük ezt. És aztán megnézzünk néhány szót, 8 szót írtam itt föl, amik a kapcsolatoknak a dinamikáját meghatározzák. De hogy ezt az értéket lássuk, János 17-hez lapozunk, és a következőt olvassuk itt. 18. vers. 17. Szenteld meg őket, itt Jézus imádkozik az Atyához. Szenteld meg őket, az őket azok mi vagyunk, a hívők, az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. János 15-ben azt mondja Jézus, hogy ahogyan engem szerettél, úgy szeretem őket. 15-ben. Itt 17-ben azt mondja, hogy ahogyan engem szerettél, te, Atya, úgy szereted őket. És ez a... Olvassuk még egyszer. Itt van a jegyzetem. Azt mondja, én ő bennük, azaz itt van az ember. Azt mondja Jézus, én ő bennük, így, és te én bennem. Ez az Atya. Oké. Hol van az Atya, és hol van Jézus? Benned. És azt mondja, hogy tökéletesen egyé legyenek. És ez a gondolat két kategóriát vet fel. Az egyik a teljes elfogadottság, a teljes érték, a teljes szeretettség kategóriáját. Ez az, amiben minden ember van. Ez az, amiben te vagy, és ez az, amiben a másik ember is van. Amikor arra a másik emberre nézel, akkor tekintsd úgy, hogy Istennek valamelyik tagját nézed. Ha látod a feleségedet, akkor Isten kisujját látod. Most amikor te fogod a szavaid pörőjét, és épp készülsz ledorongolni a feleségedet, akkor képzeld el, hogy fogod magadat, és kalapáccsal rávágsz Isten kis súlyára. Az értékét annak a másik embernek nem az adja, hogy téged mennyire szolgál, hanem az, hogy ő kicsoda, és ő Isten gyermeke. Valaki, akiért Isten az életét adta, és akiért akivel ő egyé vált. Úgyhogy így kell, hogy nézzek rá, és ha ez az igazi értéke, akkor az, hogy ő mennyire szolgál felém, az hetedrangú ezután. Igaz? Akkor nem arról szól a dolog, hogy ő mit adhat nekem, hanem hogy én mivel tartozom neki. A második gondolat pedig az egység gondolata, amit ugyanez az írásrész behozott. Azt látjuk, hogy az egyik nagy cél az egység. Hogy egyé legyenek, mint ahogy mi egyek vagyunk. Hogy tökéletesen egyé legyenek. És ez megint a test gondolata, mert amikor megértem, hogy ő egy Istennel, és én egy vagyok Istennel, akkor rájövök, hogy én vagyok a másik új mellette. És nem csak Isten ellen vétek, amikor a másik ellen vétek, hanem önmagam ellen is. Úgyhogy mind azok a gondolatok, mind azok a hozzáállások, amelyek nem ebből indulnak ki, nem a teljes tiszteletből, amely látja a másik szinte leírhatatlan értékét, és éppen ezért szinte félelemmel gondol rá, Úristen, egy király van itt, Úristen, egy királynő van itt, Úristen, Istennek a gyermeke van itt, hogyan lehetnék vele egyszerű, hogyan lehetnék vele közönséges? Hogyan érinthetném meg úgy, mint valami közönségest? Egy szenttel találkoztam, és nem az ájtatos értelmében veszem, hanem valakivel, aki el van különítve Isten számára. Valakivel találkoztam, akinek örök értéke van. Valakivel, aki örökké ott lesz Isten mellett, és akinek ő a maga nevét, a maga igazságát, a maga dicsőségét adta. És én meg úgy bánok vele, mintha csak egy közönséges senki lenne. Hol bánok vele így? Itt bent. A gondolataimban. És ez a tisztelet hiány indít meg a lejtőn lefelé. Ez a tisztelet hiány enged meg nekem olyan hozzáállást, és ez igaz a gyerekemmel, igaz a gyerek oldaláról a szüleivel. Tudod, ez csak az apám, ez csak az anyám, és persze szeretem őket, de hát hey, a világban azt tanultam, hogy az a vagány, amikor lázadok a szüleim ellen, amikor nekem megvan a véleményem róluk, és látom, hogy ők korlátoltak, nyilvánvaló, hogy korlátoltak, minden felnőtt korlátolt. Egyszerűen nem értenek engem, és egy ilyen gondolatot megengedek magamnak, és megfeledkezem róla, hogy egy királlyal beszélek, az apámmal. Vagy a feleségem. Ugye a feleségem most az érzelmeiben van, tegyük föl, és teljesen magán kívül van, és azt mondom, hogy micsoda hisztéria. Miközben egy királynővel beszélek, aki úgy lett megteremtve, hogy az érzelmei érzékenyen reagáljanak arra, ami történik. És Istennek ez volt a terve, és ez teljesen rendben van. És még hogyha mondjuk a reakciója téves is, én akkor is tartozom neki ezzel a tisztelettel és ezzel a szeretettel. Ha nem innen indulok ki, ha a kapcsolataimban megfeledkezem arról, hogy kicsoda az az ember, és erre a kicsodára nem Istenben adom meg a választ, akkor a kapcsolataimmal én állok rossz alapon. Mint tudod, amikor... Megnyomom, fáj, doktor úr, mi a bajom? El van törve az ujja. És ugyanez, tehát ha azt veszem észre, hogy csupa, bocsánat, hülyével vagyok körülvéve, mindenkivel baj van körülöttem, akkor lehet, hogy nem mindenkivel van a baj. Jó, tehát ezek az alapok. Nem lehet jobb kapcsolatom veled, mint önmagammal. Önmagammal annyira lesz jó a kapcsolatom, amilyen a kapcsolatom Istennel. Az alapvető kérdés az, hogy mi a másik értéke, és ezt az értéket Isten határozza meg. Még egy zárójeles megjegyzést, ha megengedtek ehhez. A másik ember egy ajándék. Főleg, ha a feleségedről, vagy a férjedről van szó, a gyerekedről, vagy a szüleidről. Ezek az emberek ajándékok. Tudjátok azt, hogy Istennek van egy örök terve, hogy semmi nincs véletlenül. Az az ember, aki belekeveredett az életedbe, és most lazítunk egy picit, mondjuk a munkatársad. A munkatársad nem véletlenül van ott. Nem biztos, hogy örökre ott kell maradnia, akkor a bátyád lenne, vagy nem tudom, a fiad, vagy a feleséged, vagy a férjed. Tehát nem így. De abban a pillanatban, akkor, hogy ott van, azt Isten tudta, és mivel te szereted Istent, ő ezt a jóra használja. Az az ember bizonyos értelemben egy ajándék. Az az ember valaki, aki felé Isten neked lehetőséget ad, hogy kifejezd az ő dicsőségét. Az a valaki egy olyan ember, akit Isten a jóra használ a te életedben. És ha a házastársadról van szó, akkor meg nyilvánvalóan. Következőképpen néz ki a házastársad. Férfiakhoz beszélek. Isten odaültet a combjára, körülbelül 6 éves vagy. És így a szemedbe néz, azt mondja, figyelj, van egy ajándékom a számodra. Nekem van egy lányom, akit mindennél jobban szeretek. Van egy lányom, akivel hatalmas terveim vannak. Kicsit problémás eset, az igaz, de végtelenül szeretem. És szükségem van valakire, aki az én nevemben, az én helyemben szeretni fogja őt. Aki mindent eltűr, aki mindent elvisel, aki mindent hisz, mindent remél ő érte. Aki nem rója fel a rosszat, aki nem irigykedik vele, aki nem viselkedik bántóan, aki nem gondol gonoszt, aki nem örül a hamisságnak, de aki örül az igazsággal. Szükségem lenne valakire, aki egész életében engem fog képviselni ő előtte. Van egy megbízásom a számodra. Szeresd az én nevemben ezt a lányt. És vigyázz, vigyázz, mert az az én lányom. Rád bízom. Amikor vele beszélsz, velem beszélsz. Amikor ránézel, erre a megbízásra nézel. Én előttem állsz, fiam. Szeresd. Mennyire különbözik ez attól a képtől, amit, nem tudom, a világ tanított nekünk a kapcsolatokról? Szerintem meredeken. A világ azt mondja, hogy keresd magadnak valakit, aki majd téged szolgál, és akit te használsz arra, hogy megelégítsen téged. Legyél jó feleség, hogy én jól érezhessem magam. És közben Isten azt mondja, hogy merészeled ezt a gondolatot egyáltalán megengedni. Az az én lányom, nem a te szolgád. Az az én lányom, nem a te játékszered. Hogy mersz hozzáérni? És tudod, nem, most nem szexualitásról vagy ilyesmiről beszélek, hanem a gondolataimban valami közönségesként kezelni. A gondolataimban megengedni magamnak, hogy úgy nézzek rá, mint valamire, ami az én eszközöm. Úgy kell ránéznem, mint a kezemre. Mert miközben ez a kép igaz a férfiakra, igaz a nőre is, amikor leülteti a kis Évát a másik combjára, és azt mondja neki, figyelj lányom, nekem van egy fiam, aki egy nagy király lesz egy nap. Uralkodni fog 10 városon. Hatalmas férfi lesz, bajnok. Az én nevemet hordozza. De szükségem van valakire, aki tisztelni fogja őt egész életében. Szükségem van valakire, aki most még, amikor ő gyerek, amikor még kicsi, amikor még nem nőtt fel ahhoz, amivé én teremtettem, látja benne a királyt, és azt a királyt szólítja meg benne, még most is, amikor egy picit éretlen. Szükségem van valakire, aki felnéz rá, aki tiszteli őt, és szereti egész életében. És te leszel az. És te tőlem fogsz kapni szeretetet, amelyben erős lehetsz, hogy tisztelhesd őt minden körülmények között. Úgyhogy, amikor én nézek a feleségemre, és azt mondom, hogy ő Isten lánya, akkor tudom, hogy képes leszek őt így szeretni, mert én pedig Isten fia vagyok. És amikor ő rám néz, akkor képes lesz engem tisztelni, mert tudja, hogy ő Isten lánya. Ez az üzenet mind a kettőnkre igaz, de mennyire független a teljesítményünktől. tudom, értitek-e? Ég és föld különbség. Hányszor esünk ki ebből? Hát, talán eddig kétszer-háromszor estünk ki naponta. Ugye, tehát reggel 8-tól 10-ig, 11-től délután 4-ig, és 4-től hajnali 3-ig. De akkor is ez igazság. Tudod, és hogyha nem így élek, akkor nem kell keresnem a hibást. Megtaláltam. Én vagyok az. Jó, leírtam ide 8 szót, jó? Egy kapcsolat építőköveiről van szó. 4 dolog. Bizalom, tisztelet, megismerés, barátság. Kezdjük a bizalommal. A bizalom a minden kapcsolatnak az alapja, mint a háznak az alapja, amire építkezel. Amikor megszűnsz bízni a másikban, elkezded megvédeni magad tőle. Az a pillanat, amikor nem bízol benne, az a pillanat, amikor már nem mellette vagy, hanem szemben állsz vele. Hogyan lehet bízni egy emberben? Hogyan bízhatsz egy bűnösben? Ha mondjuk én úgy bízom a feleségemben, hogy abban reménykedem, hogy nem fog a szavaival megbántani, akkor ez egy jogos vagy egy naív bizalom? Naív? Az egy teljesen naív bizalom. Ha egy nő úgy bízik a férjében, hogy a férfi sose lesz önző, akkor ez egy jogos vagy egy naív bizalom? Teljesen naív bizalom. Hogyan bízhatok a másikban? Nem bízhatok benne. Tudom, hogy bűnös. Ugye, te abból a szempontból, hogy ő hogyan fog szolgálni felém, ő hogy fog szeretni tisztelni engem, nem bízhatok benne. Garantált, hogy hibázni fog. Garantált, hogy bűnös. Istenben kell bíznom, ő érte. Nem abban bízom, hogy ő jól fog teljesíteni, hanem abban bízom, hogy ő Isten ajándéka. És Isten pontosan tudta, hogy mi van a csomagban. Figyelj, a feleségedből semmi nincs ott véletlenül, és semmi nem lepi meg Istent. És mindent a jóra használ az életetekben. A bizalom Istennél kezdődik. Uram, te őt adtad nekem. Uram, most ugye a házasságból kilépünk, ez itt a testvérem, itt ül mellettem a gyülekezetben. Ez a te kezedben van. Uram, ő az én munkatársam most. Vele kell együtt dolgoznom. Uram, ez a te kezedben van. Én benned bízom. A te ígéreteidben. És az az egyetlen egy, hogy minden a javára van annak, aki az Istent szereti, ez elviszi az egész balhét. Vagy mondok még egyet, Galácia 2:20. Azt az életet, amit testben élem, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Itt vagyok egy kapcsolatban, ami nem ad nekem. Itt vagyok egy kapcsolatban, a munkatársam egy szószátyár fickó, akinek egész nap be sem áll a szája, és már agybajt kapok tőle, hogy állandóan beszél. Nincs, dürohamot kapok mindjárt. De Isten szeret engem. Én egy király vagyok. Én egy szelíd ember vagyok. Egy olyan ember, akinek van miből türelmesnek lennie, akinek vannak bölcs szavai, aki esetleg szeretetben ki tudja javítani a másikat. Aki tud kérni, és nem kell, hogy odavágjon, még mielőtt kérne. Miért? Mert Isten szeret engem. Azt az életet, amit testben élek, a szószátjár munkatársammal, azt az Isten fiába vetett hitben élem. Nem a munkatársamba vetett bizalomban, hogy majd csendben marad, hanem az Isten fiába vetett hitben, aki szeretett engem és önmagát adta értem. A forrásom ez a szeretet. A bizalmam az Istenbe vetett bizalom, és ebben a bizalomban tudok megmaradni a helyemen a kapcsolatban, anélkül, hogy önvédekezővé válnék, vagy támadóvá. Ez jó? A bizalom. Rendben. Következő. A bizalomhoz. Hogyan lehetek bizalommal egy másik, mondjuk a feleségemmel, vagy a férjemmel? Elkötelezettség nélkül lehetetlen. ugyanígy az intimitás is az elkötelezettséggel jön. És ugye Istenben miért tudok bízni? Isten előtt miért vagyok nyugodt? Mert elkötelezte magát mellettem. Ugye azt mondta, hogy soha el nem távozom tőled. Megváltottalak, és ez visszacsinálhatatlan. És ezért van terem hibázni. Ezért van terem elszúrni. Nem a teljesítményemen múlik. Tudom, hogy el vagyok fogadva, akkor is, ha alul teljesítek. És a bizalom erről szól, hogy tisztában vagyok vele, hogy a másik elkötelezte magát. Ezért élünk házasságban, és ezért nem csak együtt vagyunk, ugye, azzal, akit szeretünk. Mert ha nincs elkötelezettség, akkor nincs bizalom, és nincs intimitás sem. Mert félelem uralkodik a kapcsolatban, az a fenyegetés, hogy melyik az a hibám, amely után már nincs tovább. És ilyen nincs. Számítanom kell rá, hogy a másik kitart mellettem. És igazából, és ez már egy kicsit a naív része a dolognak, de reménykedhetek benne egy keresztény házasságban, hogy a másik is ugyanarra a helyre áll, ahol én álltam, ahol azt az életet, amit testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, hogy a másik is Isten előtt áll, és a másik is Isten szeretetéből táplálkozik, és én bízom ebben. És persze, ez mondom, egy kicsit már a naív része, mert semmi garancia nincs rá, hogy a feleségem szellemben él. És arra sincs, hogy én. Hogy értem, beszél velem, és lehet, hogy a régi bűnös természetemmel beszél. És nem velem. Mert rossz napom van már egy hónapja. De ez a bizalom, ha nincs meg, akkor nem egy csónakban nevezünk. Akkor megvédem magam a másiktól, mert az előfeltevésem az, hogy veszíteni fogok a kapcsolatban. Vagy megtámadom a másikat. Ugyanezért. A következő a tisztelet. És erről beszéltünk már. Csak hadd rakjam megint össze. Hogy a tisztelet az értékkel kapcsolatos. Mi a másik személy értéke? A tisztelet az a hozzáállás, amely azt az értéket tulajdonítja a másik embernek, amit Isten is tulajdonított neki. És Isten érinthetetlenné tett minket. Istenivé. Nem nézhetsz úgy a feleségedre, mint, csak mondok egy csúnya világi példát, butatyúk. Ez a gondolat nem mehet át a fejeden. Ez tilos, ez gyilkos. Miért? Mert ez a gondolat azt hazudja, hogy a feleséged egy értéktelen, közönséges valaki vagy valami. Miközben ő Isten lánya, akit félelemmel és rettegéssel lenne szabad csak megszólítanod, mert a mindenható így áll mögötte. És néz téged kicsit ráncolt homlokkal, és azt mondja, vigyázz, hogy beszélsz a lányommal. És ez igaz mindannyiunkra. Igaz egy gyerekre is, igaz egy szülőre is. Tisztelet, értéket, ugyanúgy feleségek. A feleségeknek ez sokszor probléma. Figyelj, nem kell, hogy szeresd a férjedet, nincs rá szüksége. Tiszteld a férjedet. Erre arra van szüksége. A szereteted kell, rendben van, de ha választhatna, hogy inkább szeressene vagy tiszteljen, akkor ő a tiszteletet választaná. Lásd benne a királyt akkor is, amikor nem látod benne. Ugye mi a parancsa Istennek a férj számára? Szeresd a feleségedet feltétel nélkül, tedd le az életedet érte. Hajj meg azért, hogy őt szolgálhasd. Ezt tette Isten is, értünk, meghalt. Sőt, mi öltük meg. Isten azt mondja, szeresd a feleségedet úgy, hogy hagyod, hogy megöljön. Tehát ne viccelj, uram, normális vagy? Hát miközben a feleségem épp megöl engem, semmi szeretnivaló nincs benne. Hát erről szól. A szeretet, amire én elhívtalak, az egy feltétel nélküli szeretet. És ugyanez igaz a feleségre is. Tiszteld a férjedet. Tiszteld akkor is, amikor olyan, mint egy bunkó. Már bocsánat. El tudom képzelni, hogy egy asszony, főleg ha démoni kivetítéseket kap, rossz napja van, akkor simán tudja a férjére azt gondolni, hogy ez egy hülye állat. Tilos. Meg ne engedd ezt a gondolatot. Tiszteld. Mondd azt, hogy ez a férfi egy király, egy örök uralkodó, valaki, aki az én uram, akinek most Nehéz napja van, és nem egészen értem, hogy miért ilyen, de én tudom, hogy ő kicsoda. Honnan tudom? Isten előtt tudom. És ezt a tiszta, ezt a felemelő értéket kell kifejezned felé. Nehéz? Állati nehéz. Ugyanannyira nehéz, mint amennyire egy férfinak feltétel nélkül szeretni a másikat. De erre vagyunk elhívva. És erről szól a tisztelet gondolata. Látni a másik valódi értékét, és eszerint gondolkozni róla, eszerint viszonyulni hozzá. A szavaink és a tetteink már csak ennek a gondolkodásmódnak és hozzáállásnak lesznek a következményei. Ami a szívünkben van, az fog kijönni. A következő a megismerés. Ez a célja minden kapcsolatnak. Ezt lehet, hogy nem is hallottátok. Ez nagyon fontos. Mit gondolok én? Mi a célja a kapcsolatnak? Hogy megelégítse a szükségeimet. Tévedés. Nem igaz. A szükségeimet Isten tudja megelégíteni. Senki más. A kapcsolat célja a megismerés. Hogy megismerjem a másikat. Viszont a megismerés lehetetlen a kereszt nélkül. Miről szól a kereszt? Hogy én feladom önmagamat. Hogy egy kapcsolatban nem azon gondolkozom, hogy én, hanem azon, hogy ő. Hogy őt akarom megérteni, és nem magamat akarom megvédeni. A kereszt nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megismerhessem a másikat. Fel kell adnom a saját nézőpontomat, a saját érdekeimet, a saját helyzetemet, és a másikat kell néznem, és a másikat kell keresnem. Megjegyzem, hogy az Istennel való kapcsolatunknak is ez a célja. Ugye ő megelégít minket feltétel nélkül, betölti a szükségeinket, de és ez a feltétel nélküli kapcsolat megingathatatlan, de tart valamerre. Merre tart? Oda tart, ahol én megismerem Istent. Ahol ismerem őt. Tudom, hogy ő kicsoda. Ahol a világom nem csak az én világom, te nekem mit, hogyan, nekem adsza, még, agy, kapni akarok, hanem egy olyan világ, ahol már nem csak én vagyok, hanem van egy Istenem, van egy feleségem, van egy gyerekem, és nem az énnel kezdődik a gondolat, hanem a mivel, mi, vagy esetleg az ővel, az már egy ő. Miért mondta ezt? De nem az, miért mondtad ezt nekem, hanem meg akarom érteni, mi fáj, hol, mi történik veled. Úristen, most már látom, sose láttam a te nézőpontodból, most láttam, milyen rossz lehet. És ezt én tettem, úgy értem, én ezt nem láttam, és ezért olyat tettem, ami miatt neked, ne haragudj, nem teszem többet. Most már értem, miért mondja nekem Isten azt, hogy megismerni a másikat, megérteni a másikat. És ez a megismerés és megértés lehetetlen feltétel nélküli elfogadottság, elfogadás nélkül. Ismered azt a csúnya kis gondolatot, amelyik értékel? A másik önmagát adja, ugye egy jó pillanatában leengedi, széthúzza a függönyt, leengedi a fegyverzetét, és őszinte veled. Sebezhetővé válik, megnyílik előtted, elmondja, hogy mire lenne szüksége. Elmondja, lehet, hogy egy kicsit indulatosan, de elmondja a kérését, a vágyát, hogy úgy szeretném, ha elvinnél vacsorázni, mondja a feleséged. És ez úgy hangzik, hogy sose viszel engem sehova. De ez ezt jelenti, hogy úgy szeretném, ha elvinnél vacsorázni. Mi sose megyünk sehova. És a természetes gondolat, a kritika, miért mondod ezt nekem? Mi a bajod velem? Nem is igaz, hogy sosem, mint 2 éve is voltunk vacsorázni. Hogy észreveszem a hibát a másikban, nem is így kezdődik. Értékelem a másikat. Ezt értitek, nem ott kezdődik, hogy hibát találok benne, hanem mérem, vizsgálom. Értékelem. Isten lányát, Isten fiát nem értékelnéd, hanem félnéd. Nagy, Úristen ezt mondta, meg se fordul a fejemben, hogy megkritizáljam, amit mondott, hogy felülbíráljam, hanem csak megpróbálom megérteni, Úristen, most, Uram, most mit tegyek, ezt mondta, hogy most hogyan szeressem, most elfogadás van ott, megérteni akarás, és nem odavágása az önvédelmemmel, a kritikámmal, vagy akár a visszahúzódásommal, ugye a férfiak tudják ezt csinálni. Sosem megyünk sehova, és csak csend a válasz. Hát ha ezt így folytatod, akkor tényleg nem fogunk menni sehova. Ugye? Mert miért? Mert a cél az önmegelégítés, és nem a megismerés. Ha a megismerés a cél, akkor mindennek az előjele megváltozik. Jó, és az utolsó, a barátság, ami lehetetlen egység nélkül. Barátság. Szerintem állati fontos, hogy férj és feleség barátok legyenek. Hogy szülő és gyerek barátok legyenek. És a barátságot nem úgy kell érteni, mint valami, ami kiiktatja a többi tényezőt. Tehát ha Isten az én barátom, akkor én megszűnök tisztelni Istent? Már nem félem őt, mert a barátom... Ez a rossz elképzelés a barátságról, amikor valakivel megint felszínessé válok, és valamit, ami különleges, közönségesnek tartok, és akkor a barátság pecsétjét teszem rá erre. Haverok vagyunk, tudod? Szevasz, öcsi, mondom Istennek. Nem, a barátság nem ez. A pásztor Kendének volt egy csodás üzenete a barátságról, és Ábrahám történetét hozta föl példaként, ahol Isten azt mondta, hogy mielőtt elpusztította Szodomát és Gomorát, azt mondta, hogy hogyan tehetném meg, hogy ne mondjam el az én barátomnak, Ábrahámnak, hogy mit készülök tenni. Ez érdekes, nem? Mit jelent a barátság? A barátság az egy olyan kapcsolat, egy olyan nem követelőző kapcsolat, amely olyan egységben születik, ahol a másik méltóvá válik arra, hogy megosszunk vele valami olyasmit, amihez adott esetben semmi köze. Sőt, igen, amihez semmi köze. Miért? Mert számítunk rá, hogy az elfogadás és a megértés hozzáállásával fog viszonyulni hozzá. Annyira olyan nagy az egység abban a kapcsolatban, hogy valamilyen nagyon kritikus, de őt személyesen nem érintő dolgot is megbeszélhetek vele. Tudod, milyen vagy a legjobb barátoddal, nem? Mindent elmondtok egymásnak. Miért? Azért, mert elfogadásra számítasz. Megértésre számítasz. Nem feltétlenül bólogatásra, ugye? Az akkor megint egy nagyon felszínes kapcsolat. Hanem egy baráti szóra. Én emlékszem rá, Duló Ati nekem nagyon kedves barátom, sok mindent elmesélek neki. És egyszer elmeséltem neki valamit, amivel nagyon nem értett egyet. És azt mondta, hogy figyelj, tökéletesen megértlek. Tehát abszolút tudom, miről beszélsz. Én is voltam ebben a helyzetben, és ugyanazt csinálnám, amit te. Viszont figyelj, most tudod, én kívülálló vagyok, én most józanul gondolkozom. Szerintem ez egy nagy hiba volna. Tényleg minden tiszteletemben, és tudod, nevetve azt tanácsolom, hogy ne tedd. És nem tettem. Meg egy fogott, egy úton megfordított a baráti intésével, ami egy elfogadó, nagyon tisztelettudó, nagyon szerető, de nagyon igaz és nagyon egyenes intés volt. Csodás. Nem feltétlenül arról van szó, hogy egy bólogatásról, hanem megértésről, elfogadásról, tiszteletről, barátság. Ahol az egyik elmondhatja a másiknak azt, ami a szíve mélyén van, anélkül, hogy a másik azt megkritizálná, vagy reagálna rá. Ugye a reagálás a másik része. Azt mondtam, hogy a barátság egy nem követelőző kapcsolat. A követelőző kapcsolatnak elvárásai vannak, és az elvárásai miatt sérülékeny. Tudod, mondjuk a feleséged elmondja neked, hogy nem tudom, mit gondol erről meg arról. És te magadra veszed. És nem neki válaszolsz, nem őt elfogadod, nem megérted, hanem reagálsz. Miért? Mert a saját elvárásod miatt sérültél. Mert most nem tudok, egy példa se jut az eszembe, mondjuk elmondja neked, hogy ő annyira szeret utazni, és hogy mennyire vágyik rá, hogy gyakrabban utazzatok, És ugye te meg egy kényelmes típus vagy, és az elvárásod az volt, hogy végre nyugi legyen, és csak nehogy kocsiba kelljen ülni, vagy repülőre szállni. És amikor a feleséged mondja, hogy ő mennyire szeretne utazni, és hogy mennyire élvezi ezt, és elmeséli egy régi utazását, és nem tudom, akkor te ezt fenyegetésnek veszed, hogy most biztos arra akar rávenni, hogy utazzunk, és nem megérted őt, és nem elbeszélgetsz vele erről, hanem reagálsz arra, hogy ő vajon mit akar tőled. És a kapcsolat megint veszített a bensőségességéből. Jó, még két csapdát mondhatok, ami két kapcsolatot romboló dolgot. Az egyik a kritika. Mondom élesebben a vádaskodás. Figyelj, ha hibát akarsz keresni, keresd magadban, és utána hagyd abba a keresést. Ha hibát akarsz keresni, keresd magadban, és utána hagyd abba a keresést. Mondom még egyszer, ha hibát akarsz keresni, keresd magadban, és utána hagyd abba a keresést. Szálka és gerenda. Biztos, hogy kiszúrod a szálkát a másik szemében, de a magadéban a gerendát sem. Tuti. Rendben, mennyire vagy felelős a kapcsolatodban? 100%-osan, egészen vagy felelős. Foglalkozz azzal a 100%-kal, és a másik 100%-át bízd Istenre. Mi történik, ha nem teszed? Vádaskodásban fogsz élni. Vádaskodásban fogsz élni. A másikat fogod vádolni mindenért. Ez egy hozzáállássá válik, egy viszonyulási móddá. Bármire nézek, hibát keresek a másikban. Mennyi hiba van az életünkben? Mennyi probléma van az életünkben? Egy nap mondjuk. 100. Mondjuk 100 probléma van egy nap. Mind a 100-ban a társadat fogod vádolni, ha ezt a hozzáállást megengeded magadnak. És figyelj, lehet, hogy a kultúrádban elég jó vagy, és visszafogod magad, de hidd el, valahogy manipulatívan az ki fog jönni. A vád, ami ott ég benned a másik felé, valahogy kijön a felszínre, és pusztítja a kapcsolatot. Az az ember, aki vád alatt érzi magát, nehezen tudja elfogadni a másikat. Nehezen tud közel menni hozzá. Oké, ha engem vádolsz, én mit csinálok? Visszahúzódom. Vagy támadok. Ez a két le, vagy menekülök, vagy támadok. A vád nem tartozik, nem része a szeretetnek. Ezt értitek? Tilos. Tilos. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Szálka gerenda. Jó, a másik a hallgatás. A hallgatás. Ez a férfiak mulasztása. A férfinak az a kötelessége, hogy kezdeményezzen. A férfi sokszor tisztán látja a helyzetet. Tisztán látja. Látja, hogy mit tudom én, a felesége hol értett félre valamit, hogy most mit tudom én, miért van az érzelmeiben, a gyerekekkel mit kéne csinálni, hogy végre megszűnjön az őrület otthon. De a férfit annyira nem érdekli. Annyira nem nagy ügy. Egész jól. Úgy értem, ha most nem csinálok semmit, én akkor is kibírom. És végül is egyszerűbb nem csinálni semmit. Vagy ott van megbántottam a feleségemet, vagy nem bántottam meg, ő bántotta meg önmagát, de most engem vádol vele, mondjuk. És tudom, hogy ha most bocsánatot kérnék, akkor megoldódna az egész. De hát nem én tehetek róla. És egyfajta büszkeségben, egyfajta közömbösségben, egyfajta felszínességben elmulasztom azt a kötelességemet, hogy kezdeményezzek. Hallgatok. És ez a hallgatás iszonyatos problémákat okozhat. Mondom, amikor te hallgatsz, akkor az ördög kezd el beszélni. Tehát amikor mondjuk van egy helyzet, és te a helyzetből kivonulsz csendben, akkor az ördög elmagyarázza a másiknak, hogy te miért vonultál ki. És nem a legszebb dolgokat fogja mondani. Tehát a hallgatásban, a te hallgatásodban elhangoznak a legszörnyűbb vádak ellened és a helyzet ellen, úgy, hogy te nem hallod őket. Ezt érted? Nem hallgathatsz. Amikor hallgatsz, átadod a terepet az ördögnek, és ő azonnal be is lép. A feleséged elmond neked valamit, és te csendben ülsz, nézel rá, és utána a témát váltasz. A feleséged egész nap azon fog gondolkozni, hogy vajon te mit gondolsz arról, amit elmondott neked. És amikor ezen gondolkozik, akkor nyilván a saját énképéből, a saját rossz tapasztalataiból, ő magától is a legrosszabbat fogja gondolni, de hidd el, az ördög is keresi ezeket a lehetőségeket. És olyan komplexusokat, olyan feltételezgetéseken alapuló gonosz gondolatokat ültet el, aminek aztán hetekig nyögöd a következményét. Tehát aztán csodálkozol rajta, hogy a feleséged miért támad meg azzal, hogy nem szereted, vagy nem tudom, bármivel. Azért, mert csendben voltál. Csendben voltál, amikor beszélni kellett volna. És abban a csendbe belehazudták a legrosszabbat. És hát mit tudom én, kinél mi az, bármi lehet. Jó, ez két nagy hiba, amit el lehet követni. Még egyet tudok, ami zseniális és pusztítja a kapcsolatot. Az önmegigazítás. Az önvédelem. Oké, a bolondság a saját kezével rombolja le a házat. Te bolond vagy. Tehát te, és ezt mindegyünk mondom, te rombolod a kapcsolataidat. De amikor jönne feléd az üzenet, a piros lámpa, amikor elkezd villogni, hogy állj, amikor jön az intés, amely rámutat, hogy mivel rombolod a kapcsolatodat, akkor megvéded magad. Visszautasítod. Azt mondod, hogy hagyjál. Most mit kritizálsz? Most én ilyen vagyok, fogadj el ilyennek. És igazad van, a feleséged el fog fogadni ilyennek, hogyha egy szellemi asszony. Mit tudom, tizenéves vagy, a szüleid el fognak fogadni olyannak, amilyen vagy. De akkor is szétvered vele a házat. Ezt nem tudom, értitek-e, hogy a szeretetnek vannak feltétel nélküli, és vannak feltételes elemei. A szeretetre a görögben négy szó van. Az agape, az eros, a phileo és a storge. Az agape a feltétel nélküli szeretet, amely egy hozzáállás. Istentől ered, és nem lehet megingatni. Ezért maradunk hülyek egymáshoz. Férj és feleség életünk végéig mindennel szemben. Ha kiesünk ebből a szeretetből, kiestünk Isten szeretetéből, és onnantól baj van. De ez a szeretet, ez nem feltételes, ez nem tud sérülni. Ez nem függ a másiktól. De az összes többi igen. Az összes többi igen. Az erosz, az intim, a szexuális tartalmú szeretet. Abszolút függ, szét lehet verni. Úgy, hogy szellemi ember vagy. Feltétel nélkül szereted a feleségedet, de nem, de szét lehet verni ezt a szeretetet. A phileo, az a baráti szeretet, amely a másikban lelt örömből és megértésből táplálkozik. Ahogy ez az öröm eltűnik, ahogy a megértés eltűnik, a phileo is eltűnik. A storge, a családi szeretet, amely egy ilyen összetartozás érzethez kapcsolódik, simán szét lehet verni. Ha ezt akarod csinálni, ha meg akarod védeni magad azoktól a figyelmeztető jelektől, amelyek felhívják a figyelmedet arra, hogyan vered szét ezt a három szeretetet, akkor tedd meg, akkor védd meg magad, de vállald a következményét, hogy nem lesz bensőségesség, nem lesz intimitás, nem lesz barátsága a házasságodban. Mert szétverted. A saját kezeddel. Szeret téged a feleséged feltétel nélkül. Csak nem bír már kifejezni belőle túl sokat. Ott van, hűséges, Istenhez imádkozik, de már nem marad sok belőle, ami örömet is okoz. És ugyanígy fordítva, asszonyok, simán szét tudjátok verni a férjetek szeretetét. A feltétel nélkül itt nem. Hülyek maradnak hozzátok. De a saját házasságodban aratod a saját bolondságod következményét. Vered szét a saját házadat, és aztán ki vagy akadva, hogy miért lukas a fal, és miért esik be az eső. Úgyhogy az önvédelem, a rossz, és ez zseniális, ez legtöbbször összekapcsolódik egy rossz énképpel. Ugye az van, hogy olyan rossz véleményem van magamról, hogy nem fogadok el semmilyen kritikát, nem tudok elfogadni. Bármi, ami arról szól, hogy én valamit rosszul csinálok, azonnali érzelmi reakciót és kiakadást eredményez. És visszautasítom az üzenetet, ami megmenteni az életemet. Zseniális. Ugye, te ördög ilyen és gonosz módon, de zseniális. És az ember befalazza magát a saját kis rendszerébe, és berakja az utolsó téglát, elköszönt a világtól, és jó, azért nem. De megmondom, miért szeretek így beszélni. Mert néha olyan kemények vagyunk a saját kis rendszerünkben, hogy nem mozdít ki belőle semmi és senki. És néha jó így belevágni egyet. És van remény. Tehát Isten csodálatosan megújít. Én megmondtam neki, hogy nem szeretem. És egy év múlva megmondtam neki, hogy Uram, szeretlek. Hihetetlen. Tényleg szívből őszintén mondom, hogy szeretlek. Egy évig el kellett fogadnom tőle ahhoz, hogy ez megváltozzon. És lehet, hogy a ti kapcsolatotokban ezek az önpusztító módszerek is csak évek alatt fognak leépülni. De ha fel se ismerem, ha el sem kezdek valamit tenni, valamilyen felelősséget felvállalni, valamilyen döntést másképp meghozni, akkor minden megy a maga útján. És miért olyan fontos ez? Mert az életünk elsősorban nem dolgokból, hanem elsősorban kapcsolatokból áll. Ezt észrevettétek? A legszebb új kocsi nem ér semmit, amikor a kapcsolataid romokban hevernek. Ha a kapcsolatok bajban vannak, akkor bajban van az egész életélmény. Tudod, amikor a bal kezem fáj, akkor fáj a jobb kezem is. Nem tudom azt mondani, hogy nem érdekel a bal kezem. Majd levágom. Vagy majd megbüntetem, vagy majd megfenyegetem, vagy majd jól megvádolom. Te tehetsz mindenről. A cél az egység. Egység. Amely lehetetlen bizalom, tisztelet, megismerés és barátság nélkül. Figyeljetek, olyan önbecsapásban tudunk élni, hogy az hihetetlen. Olyan felszínességben, hogy az... Jó, és ebben nincs semmi kárhoztatás, tehát ez a szép ember, tehát amikor Isten kijavít, akkor nem ítélettel javít ki, hanem szeretettel, tehát odaül melléd, és azt mondja, mint amit az Ati mondott nekem, tökéletesen megértlek, abszolút, én is ugyanezt csináltam, és ugyanezt csináltam, tudnám, értem, én is el tudnám követni a legrosszabbat, értem, de hát nézd meg, akkor is, nézd meg, ez az igazság, és ez így működne jól. És a tét a házunk. Tudod, most bolond akarok maradni, és szétverni a saját kezemmel, vagy inkább bölcs akarok lenni, aki építi a házat. És ez épít... Tudjátok, hogy szétverni könnyebb? Szétverem egy hét alatt, és aztán egy hónapig építem, hogy azokat a romokat eltakarítsam. Vannak bennünk hozzáállások, amiktől rettegnünk kellene. Mondjuk a férfinak a haragja, a férfi dühe. Hányan voltatok már, kaptatok már dühruhamot? Főleg, amikor tudod, amikor a feleséged a leggyengébb pontodat üti újra meg újra, tudod. Mondjuk gúnyos veled, vagy nem tudom. És mindent csinál, csak éppen nem tisztel. És ráadásul még igazságtalan is, tehát jogtalanul. És dühruhamot kapsz. Figyelj, az a düroham olyan visszafordíthatatlan sérüléseket okoz a másikban, hogyha ha látnád, hogy az mit okoz, akkor inkább kiugranál az ablakon, mint hogy még egyszer dürohamot kap. Jobb egy törött lábbal feküdni a kórházban 6 hétig, mint még egyszer egy ilyet megengedni magadnak. Egy örjöngő férfi dühe olyan sérüléseket okoz a nő szeretetében és biztonságérzetében, amik csak nagyon nehezen gyógyulnak be. És fordítva is. Fordítva is. Az asszonyi érzelmek, amelyek egy ponton felhagynak minden realitással, és kimondanak mindent, ami csak eszükbe jut, vagy amit éppen az ördög a szájukba tesz, olyan sebeket okoznak a férfiban, amiket ha látna az asszony, hogy mit tett éppen a házával, akkor inkább leharapta volna a nyelvét, mint sem, hogy kimondta volna azokat a szavakat. Naivitásban élünk, ilyen önmagunknak kedvező, azt csinálok, amit akarok naivitásban, ahelyett, hogy... tiszteletben élnénk. tiszteletben. Olyan tiszteletben, amire a Biblia már egy új szót használ, félelem. Féld Istent. Az Isten félelem minden bölcsesség kezdete. És ha féled Istent, akkor féled a házastársadat is. Ha ez nincs meg, tévedésben élsz. Úgyhogy oda jutottunk vissza, ahol elkezdtük. Az egész kapcsolati kérdéskör az Istennel való kapcsolatunkkal kezdődik. És nem lehet egy tűzoltás, tehát nem lehet annyi, hogy én megtanulok néhány tárgyalástechnikát, és alkalmazom a feleségemmel. Mit kell neki mondani, amikor veszekszik velem? Mert olyan intenzív a kapcsolat kérdéskör, hogy igazából nem tudok benne szerepet játszani. Az igazi viszonyomnak kell a helyére kerülnie. Az annak, ahogy gondolkozom Istenről, Isten előtt magamról, és aztán a másikról. Ami a szívemben van, annak kell megváltoznia. És hogyha a szívemben az én feleségem egy királynő, Isten lánya, az ő szentje, az ő szeretetje, aki nekem egy ajándék, ha ez tényleg ott van a szívemben, akkor a válság jöhet, a válságban meg fogok bántódni, tehát amikor megbánt engem, ugyanúgy megbántódom, de ezen az alapon. Tudod, orba vág, ugyanúgy vérezni fog az orrom, de amit válaszként kap, az jobb lesz, mint hogyha arra számítottam volna, hogy sose vág orba. Ha keresed először Isten országát és igazságát, akkor minden egyéb ráadásban adatik meg. Ez is. És a vallás nagyon kevés. A vallás rosszabb, mint hogyha ateista lennél. A vallás nagyobb törvényt ad neked, amivel még többet vádolhatsz, még többet elvárhatsz, még többet ítélhetsz. A vallás nem segít, a szellemiség segít. A szellemiség pedig abból áll, hogy Isten szeretetében élsz, és a keresztnél. Én meghaltam, de ő él. Én nem várok semmit, de tőle mindent megkapok, és ezért mindent adok. És ez egy életstílus. Ezt nem tudod megtanulni máról holnapra, és aztán alkalmazni. Ez egy életstílus, egy élet. És én azért tudok erről beszélni, rengeteget hibázok ebben. Tehát, hogy amióta megnősültem, azóta olyan hibáimra, olyan gyengeségeimre, olyan vakfoltjaimra jöttem rá, amik vakfoltok voltak, nem is tudtam, hogy léteznek. Tehát Isten egy hihetetlen, intenzív és mély munkát végez. És azt hiszem, hogy ez is a célja a házasságnak. Nem az, hogy boldoggá tegyen, hanem hogy embert faragjon belőlem. És hát nyilván a feleségemből is. De a házasság célja az Isten képére való formálás. És a szenvedés időzőjelvetében, amely velejárója, az az egyik legnagyobb áldás. A feleséged minden hibája tökéletesen illik hozzád. És azért van ott, hogy belőled egy szerető embert csináljon. És ez igaz fordítva is. Egy nagyon jó asszonyi példa. Tehát, hogyha arra nőként arra gondolnátok, hogy milyennek kéne lennem. Dávid Nábál és Abigél. Ő volt Nábál felesége? Ki volt Nábál felesége? Dávid, amikor a csapatával Nábál birtokához érkezett, Nábál üzent neki, hogy húzzatok el innen, dehogy is adok én nektek enni. Mire Dávid eldöntötte, hogy akkor megölöm, nem probléma. Kinyírom ezt a disznót. És a felesége Nábálnak pedig elébe ment Dávidnak, és úgy bánt vele, mint egy királlyal. Ajándékot vitt neki. És megalázkodott előtte, és ugyanakkor intette őt, hogy maradjon hű Istenhez, és ne tegyen bolondságot. És emiatt a tisztelet miatt, amit megadott neki, Dávid így elfogadta a tanácsát, és azt mondta, hogy micsoda bölcs asszony vagy, megkíméltél engem attól, hogy őrültséget kövessek el. És tényleg az asszony Isten tökéletes módján és hangján szólt, ahogyan egy királlyal beszélni kell. Most a te férjed, esetleg, ugye az, ha én lennék az ördög, azt mondanám, hogy nem egy Dávid. De a helyzet hogy az? A te férjed nagyobb, mint Dávid. Ez a helyzet. Dávid egy ószövetségi proféta volt. És a legkisebb a mennyek országában nagyobb nála. Tehát, hogyha a te férjed a legkisebb ebben az országban, akkor is nagyobb Dávidnál. Ez a helyzet. Királyokkal vagyunk körülvéve, és királynőkkel. Tessék így bánni velük, tessék. Tehát, hogy ha ezen tűnődsz asszonyként, hogy hogyan kéne viselkedned a férjeddel, mi legyen az a hozzáállás, akkor ez egy jó. Mondok még egyet. Az Atékkal beszélgettünk. Azt mondja, így a lányokból kifakadt, most mit értetek tisztelet alatt? Most mi beszéljek veled úgy, mint a pásztorommal? Nem is rá rossz gondolat. A tegeződés maradhat, de... És nem, mert tényleg nem értjük, hogy mit jelent. Tehát, hogy nem értjük. Igen. Mert hogy beszélsz a pásztoroddal? Őszintén, átlátszóan, de nagyon óvatosan, nem érintett. Tudod, hogy ő egy tekintélyes ember, valaki, aki Isten embere, és nem lögdösödőt, mint a gyerekedet, vagy nem tudom, nem bánsz vele úgy, mint tudod, hogy most húztad volna ki a farzsebedből, tudod. Hanem van ott egy félelem, egy tisztelet, de ugyanakkor egy közvetlenség, egy átlátszóság. Tökéletes. Igen. Beszélj úgy a férjeddel, mint a pásztoroddal. Nagyon jól működne. Amikor a saját részedet betöltöd, sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy a másik is a helyére áll. És tudod, amikor a másik a helyére áll, akkor elkezdi megadni neked azt, amire te vágytál. Ha egy asszony tiszteli a férjét, a férje sokkal könnyebben szereti őt. Ha egy férj szereti a feleségét, a feleség sokkal könnyebben tiszteli őt. A csapda ebben az, hogy te elkezdesz a másikon gondolkozni. Elkezdesz feleségként a férjed szeretetén gondolkozni, ahelyett, hogy a saját tiszteleteden gondolkoznál. A saját tiszteleteden gondolkozz, és jutalomként gondolj arra is, hogy talán így könnyebben fog szeretni. De eszedbe ne jusson hiányolni a férjed szeretetét. Öngyilkosság. Onnantól vádaskodásban, kritikában és ellenségeskedésben élsz. Abigail, így van, 25-ben, 1 Sámuel 25-ben, Nábál és Abigail. Van benne bölcsesség? Van benne erő? Abigail nem volt egy, tudod, volt egy véleménye, Isten előtti, és igaza volt. De hogyan kommunikálta? Honnan közeli? A helyéről, a tisztelet helyéről. És ugyanígy férfiakként, ugye sokszor a bunkó állat helyéről kommunikálunk, és nem a szerető, az életét feladó király helyéről. A véleményünkkel sokszor nincs baj, csak a helyjel van baj, ahova álltunk. Drága Uram, köszönjük neked ezt a... Reméljük, hogy bölcsességet, amit adtál nekünk, és tényleg te tedd a helyére a hallottakat, és te alkalmazd az életünkben, és add, hogy bölcsek legyünk, ne bolondok, hogy építsük a házunkat kitartóan, önfeláldozóan, erőt és fáradtságot nem kímélve, és ne legyünk bolondok, hogy a saját kezünkkel romboljuk le azt, amit adtál nekünk, azt, amit te építettél, és amit esetleg mi is építettünk már. Helyet se adjunk az ördögnek, Uram, nekünk férfiaknak segíts beszélni, segíts szeretetbe kommunikálni, betakarni a helyzeteket. A lányoknak segíts, Uram, tisztelni, és óvni a nyelvüket, hogy ne szóljanak hiába valóságot, csak olyat, ami hasznos és szükséges az építésre. És tényleg csak add, hogy a te szemeddel lássuk önmagunkat és egymást, add, hogy a te szeretetedben éljünk gazdagon, bőven, bővölködve mind abban, amit adtál nekünk, és aztán ebből a gazdagságból nézzünk egymásra. Nem mint nélkülöző emberek, akiknek már nincs mit adniuk, akiktől nem szabad már elvenni semmit, hanem mint gazdag emberek, akiknek van miből adniuk, és akiktől el lehet ragadni úgy, hogy az ne bántaná meg őket. Csak köszönjük, Uram, és ez a te munkád, és tudjuk, hogy te elvégzed arra a napra, és mi pedig hálásak vagyunk érte. A te nevedben, Uram, Krisztus nevében. Amen.